Csíka Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai estén Madách Imréről szeretnék megemlékezni. 200 éve született ő is, és valahogy kisebb figyelem fordítódik rá, mint akár Petőfire, vagy akár a himnuszra, bár ugyanolyan nagyság ő is, mint akiket jobban ünnepeltünk, vagy ünneplünk ebben az évben. Ez talán annak is betudható, hogy a fő műve, az ember tragédiája, az nagyon nehéz olvasmány. Nehéz először is azért, mert a nyelvezete az még a, lehetne mondani, hogy magán viseli az egyel korábbi nemzedéknek a nyelvezetét, mert például Madách a országgyűlésben sokkal maibb nyelven szólt, mint amiben megírta. Lehetne azt mondani, hogy Berzsenyinek és Vörös Martinak a szókészletével írta meg, és ez már önmagában nehézé teszi az olvasást, de még inkább az a nehézség benne, hogy olyan gondolatok vannak a Madách ember tragédiájába, amihez minimum felnőtt embernek kell lenni. Mert mi ugyan olvassuk, vagy tanuljuk a gimnáziumban, ahogy remélem még most is, érettségi tétel, de hát azért mondjuk meg őszintén, nagyon nehezen birkóztunk meg vele, megtanultuk különböző színeknek az eseményeit, és levizsgáztunk belőle. Így voltam én is, bár nagyon szerettem az irodalmat. Aztán később láttam színdarab formájában, akkor már teológiára jártam, vagy talán káplán voltam, akkor a színészi teljesítményt értékeltem, ahogy előadták ezt a nehéz szöveget, de akkor már sokkal többet értettem a létkérdésekből. Aztán láttam a rendszerváltás után, pontosan meg is mondom, 1997-ben, akkor már egészen jól megértettem, utána voltunk már az Antal kormánynak, és ugye visszaszavazta a nép ugyanazt a kormányt, amelyiket előzőleg, illetve azt a hatalmat, amelyik előzőleg elnyomorította őt, és akkor láttam, hogy a történelemben a tömegek azok mennyire befolyásolhatók, és most, hogy újra olvasom, és tanulmányozom, és itt van ez a kegyetlen háború, itt van ez az egészen fölfordult világ, azt látom, hogy teljesen aktuális mű, és olyan, amelyik valahogy dióhéjban az emberi történelemnek a sorsát mutatja. Amíg a himnuszról azt mertük mondani, vagy állítjuk, hogy benne van az egész magyar történelem, a magyar sors egy versben, ebben pedig benne van az emberi történelem. Ez Madách sorsán szűrődik át és íródik meg. Lehetne azt mondani, hogy ezért válik nagyon moderni. Hát valamit azért tudjunk róla, bár az életrajzát azt hiszem tanultuk, de ő is ugyanabban az évben született, mint Petőfi, egy 20 nappal később, 1823. január 23-án, Alsó-Sztregován, egy kisnemesi családban, de nagyon ősiben visszatudták vezetni a családot II. Endre koráig, az Árpádház koráig, és kiváló emberek kerültek ki a családjából, hát ilyen országbírók, de még költő is került ki a családból, például Madách Gáspár, ez egy barokk költő volt, vagy Rimai János is, a balassi utáni nemzedék nagy költeje, azzal is rokonságban volt. Tehát valahogy benne volt a családban ez a humán és ilyen literátus, kultúra és filozófiai érdeklődés. Gyenge fizikumú gyerek volt, ezért ő magántanuló volt, a váci piaristáknál járt vizsgatételre, és hát úgy tartják a piaristák, hogy ő is a mi diákunk volt, bár ő magán tanuló volt. Nagyon szorgalmas és nagyon jó eszű gyerekként, hiszen megtanult vagy 6 nyelvet, a házi tanítás mellett autodidakta is volt, és méretetlen nagy irodalmi, filozófiai ismeretre tett szert. Nagyon fiatalom, 11 éves lehetett, mikor az apja meghalt, és hát utána az anyja Majtényi Anna nevelte őt, aki hát egy nagyon vallásos asszony volt, mélyen katolikus asszony, aki hát úgy az egész családon rajta tartotta a kezét, 4 testvére volt még rajta kívül, akiknek szintén szerencsétlen sors jutott a szabadságharc alatt után, ami szintén benne van Madásnak az életében. Tehát az apja halála után ugyan visszahúzódó gyerek volt otthon, a saját családja köréből szinte ki sem mozdult. Nagyon fiatalon megszerezte a jogi képesítést, úgyhogy beleállt a vármegyei életbe, Nógrád vármegyébe, Balassagyarmaton. Komoly ilyen királyi táblabíró lett, és hát ebben az időben már írogatott verseket, magyar történelmi drámákat, de azt nemigen mutogatta, a Lantvirágok című verses kötetét már 40-ben megjelentették, a Mária királynő, Lajos királyról pedig a 40-es években jelentek meg ilyen kisebb művei, de nem nagyon figyelt föl rá a világ, hiszen ő ott el volt szépen Nógrádban, amikor is hát egy válom megismerkedett a főnökének valami rokonával, Fráter Erzsébettel, aki lehet azt mondani, hogy a végzett asszonya volt számára, mert későbbiekben még válásra is került a sor, és nagyon-nagyon megviselte Madácsot a feleségének és az anyjának a viszonya, mert ez a két asszony nem jött ki egymással, ő mind a kettőt szerette volna valahogy békíteni, de nem tudta, de főként az okozta a nagy gondot, hogy ő a szabadságharc után börtönbe került. De még talán előbb visszamenve a szabadságharc idejére, ilyen kimondott katonai feladatokat nemigen vállalt, testi egészsége miatt szívbetegséggel küzdött, de ugyanakkor benne volt a vármegyei életbe, ilyen röplapokat gyártott, Hírlelő című röplappal a népfelkelést akart, buzdította, és hát a szabadságharc után pedig bújtatta azokat, akik hát a szabadságharcban aktívan részt vettek, és hát üldözte őket a hatalom. És ez is lett a börtönbüntetésének az oka, mert hát feljelentették őt, hogy a Rákóczi Kossuthnak a titkárát, Rákóczi Jánost is bújtatta, a birtokán ott valami erdőkerülő csősz feladatot adott neki, de mindig voltak jó akarók az emberek életébe, és hát őt is följelentették, később kiderült, hogy még az asszony is adott róla jelentést, a felesége. Egyébként nincs új a nap alatt, hát tudjuk azt, hogy az 50-es, 60-as években sokszor családtagok is jelentettek egymásnak, tudok ilyenről, a megfelelő helyekre, hogy magukat jobban védjék. No tehát, őt akkor elítélték politikai vizsgáló bíróság elé került, Pozsonyban is, Pesten is, hát börtönben volt, nem volt hosszú ideig, de hát az is nagyon megviselte őt, és ott kezdődött az ő gondolata, vagy ott indult meg benne, hogy kellene egy olyan művet írni, ami magába sűríti az emberiségnek ezeket a problémáit, nehézségeit, kiúttalanságát, és hát ott a börtönnek a falára, vagy az egyik ilyen asztalára kezdte írni a vázlatot, de akkor még azt a nevet adta a tragédiának, hogy Lucifer, ami ami aztán, vagy aki később komoly szerepet kap a drámába. És hát kijött a börtönből, ott találta az asszonyt egy gyerekkel, aki nem tőle való volt, úgyhogy el kellett válniuk egymástól, és hát ez a személyis tragédia, aztán az, hogy a forradalom szabadságharc alatt a testvérét, a Mária testvérét a sógorával együtt a románok kegyetlenül agyonverték, de még a lányának a testvérenek a fiát is agyonverték a románok. Akkor az egyik öccse az hát éppen a szabadságharc következtében úgy meghűlt, hogy ott meghalt, a másik öccsének a leendő apósát hajnaú felakasztotta, szóval minden összejött az életébe, családi gondok és tragédiák, és hát ott volt a bukott szabadságharc, amiben ők annyira reméltek, és akkor ezt a gondolatot megérlelte benne, hogy kellene megírni, hogy kellene összefoglalni az emberiségnek ezt a tragédiáját, mert végül is ezt a címet adta neki. Hát ő elkezdte írogatni, már a börtönben is megvolt a vázlata, de amikor a helyzet egy kicsit konszolidálódott Magyarországon a Bach korszaknak a végén, akkor már kezdett helyre állni az országgyűlés. És hát próbálkoztak a magyarok, persze nem nagy sikerrel a kiegyezésig, hogy az ország helyzetén javítsanak. És hát ő is ilyen követként, Nógrád megye követeként fölkerült Pestre az országgyűlésbe. És hát akkor már nagy híre volt Arai Jánosnak, aki szintén Pesten élt, és még az országgyűlésben is, meg a Tudományos Akadémia, a Kisfaludi Társaságban is jelen volt Arai János. És akkor hát arra gondolt, hogy hát talán el kellene vinni ezt a művet, megmutatni Arai Jánosnak, de benne volt egy ilyen kétség, mert egy ilyen félszegség is volt benne, hogy hát ez egy nem egy értékes munka. Ő ezt megírta, de ennek nincsen irodalmi fajsúlya. Akkor valakivel elküldette Aranyhoz, hát Arany belenézett, aztán hát ez ilyen Goethe utánzata, Faustnak az utánzata, ilyen Goethe epigon, azt letette. Tehát aztán volt egy pap, aki országgyűlési képviselő, méghozzá kalocsai pap volt, aki biztatta, hogy menjen el még egyszer, és mondja meg az Aranynak, hogy ugyan már nézze át rendesen ezt a művet. Ezt egy Jámbor Pálnak hívták, ezt a papot. Paksi születésű volt, itt járt teológiára Kalocsán 1840-ben. Jankováci, azaz János Halmi plébános lett. A szabadságharc után ő is emigrált Kossuthékkal, de valahogy visszajött a 59-es évekbe, és az országgyűlésnek tagja lett. És akkor hát ott találkoztak az országgyűlésén, és mondta neki, hogy ugyan már tűzre nevesse, mert volt benne egy ilyen gondolat, hogy hát nem ér semmit ez a munka, eldobja. És mondta ez a pap, a Jámbor Pál, hogy el kell vinni az Aranyhoz. És ő elvitte oda, és akkor még egyszer, ugye neki látott Arany, és rájött arra, hogy hát ez egy nagy mű. És akkor rögtön írt utána Tompának, a Tompa Mihálynak, hogy Petőfi óta ilyen nagyhatású irodalom nem született. És akkor neki át is, hát fölhatalmazást kért Madástól, hogy javíthasson rajta. És akkor hát a helyisírási hibákon is, akkor nem volt még egységesítve a helyisírás, tehát azon is javított, vagy esetleg egyes szófordulatokon. És pontosan nem lehet tudni, hogy mennyit javított Madás művén, de biztos, hogy javított, de a gondolatok azok Madácséi. Tehát az nem, nem Arany Jánostól valók, hanem talán a stílusnak vagy a szónak egy-egy használatán javított, úgyhogy az a példány, ami megmaradt, az most már a filoszoknak, a irodalomtudósoknak okoz fejtörést, hogy most ezt javította-e Arany vagy se. Lényeg az, hogy utána elvitte a Kisfaludi Társaságba, ez egy működő irodalmi társaság volt, és ott felolvastak belőle részleteket, és mindenki elcsodálkozott, ez gyönyörű, nagy munka. Akkor hát már nem csak felolvasták, hanem meg lehetett venni tiszteletpéldányokat, sőt, eljutott már a kritikához is. És az első kritikusa, Szász Károly volt, a komoly kritikusa, az itten Szabadszállásnak volt a református lelkésze, irodalmár, műfordító, országgyűlési képviselő, aki elkezdte komolyan értékelni ezt a munkát, és utána egyre másra születtek a komoly kritikai művek az ember tragédiájáról. Végül aztán 1862-ben már meg is jelent, és utána, hogy így mondjam, elkezdte a diadal útját, még inkább azzal, hogy Zicsi Mihály, aki hazajött Moszkvából, kim volt ő ilyen grafikusként, illusztrálta az első kiadásokat. Nekem ugyan a 15. van meg a kiadásból, de ez is 1897-ből való, és hát nagyszerű illusztrációk vannak benne az egyes színeknél, és hát akkor, amikor, ha jól emlékszem, Paulai Ede 1883-ban színre vitte Erdélybe, ugye akkori nagy színészek, Blaha Lujza és Jászai Maria, ezek aztán elkezdték játszani, onnét aztán egy nagyívű pályát futott be az ember tragédiája. Sokszor ugyan ellentmondások hát ütközésébe került, hiszen tudjuk azt, hogy a rákos időkben be volt tiltva. Tehát azt mondták, ilyen művet nem lehet, mert hát ilyen Isten, meg Lucifer, meg Ádám, meg ember küzdve küzdj, és bízva bízzál, ilyet nem lehet kiadni. Úgyhogy évekig nem is lehetett előadni az ember tragédiáját. Na már most ez a mű, hogy valamit úgy mondjak róla, hogy hogyan kell ezt értelmezni. Azt lehetne mondani, hogy ebben a műben Madács valamiképpen önmagát írta meg Lucifer és Ádám személyébe. Tehát mind a kettő ő. A jobbikénye, meg a rosszabbikénye is, csak egyik énjét, az egyik gondolatát Lucifer szájába adja, a másikba pedig hát az Ádám, a jobbik. És őrá nagyon hatott a filozófia, mert filozófikus elme volt Madács, és az pont ezekhez a színekhez nagyon kellettek. Ma már sejtjük és tudjuk, hogy milyen filozófia hatott rá. Hatott rá Hegel, hatott rá az utópista szocializmus, ott a Falanszter jelenetnél talán mond így valamit, hogy milyen elképzelt szocializmus, és újabban jöttek rá arra, hogy főként Kierkegaard, mert kortársa volt, de miután sok nyelvet beszélt és olvasott Madács, eljutott hozzá Kierkegaardnak, az egzisztencializmus atyának a gondolkodása. Szóval kell előre bocsátani, mert így érthető meg. A Hegel hogy jön elő? A Hegel azt mondja, hogy van az abszolút szellem a világban. Tehát az az Isten, az abszolút szellem, amelyik megnyilvánul ebben a világban, és mégpedig úgy nyilvánul meg, hogy a teremtéssel, aztán a különböző történelmi fordulatokkal van ilyen tézis, antitézis, szintézis, hogy születik valami új, valami ellene támad, akkor kiegyenlítődik és megszűnik. Megszüntetve, megőrizve, ezt szereti használni ezt a szót Hegel. Nem véletlen, hogy a marxék ezt a dialektikus gondolkodást vették át, de ők nem a szellemre tették rá, hogy a szellem változik a történelem folyamán, hanem az anyagra. Ezért volt a dialektikus materializmus, hogy az anyag először élettelen, utána vannak élők, utána megjelenik az állatvilág, az embervilág dialektikusan. A végel azt mondja, hogy a szellem, a történelmet egy abszolút szellem irányítja. És hát ha ezt látjuk, hogy ez a 15 színben mindig van egy nagy kezdés, és mindig van egy nagyon nagy elbukás. Ez a Hegel gondolata. A utópista szocialistáké ott a falansztár jelenetben, hogy mindenki egyenlő, nőszövetség, nőközesség, stb. Egyébként ez volt a kommunisták ilyen fantáziájában ilyesmi, hogy ilyen társadalom lesz majd. Emlékszem rá, amikor pestújhelyi káplán voltam, a 19-es kommünnek az egyik ilyen leíratát olvastam, amit írtak a plébániákra, hogy ígérjük, hogy nem lesz nőközösség. Mert ott annak idején olyan volt, hogy majd mind a TSC-ben minden közös lesz a utópista szocialistáknál. A Kierkegaardnál pedig az van, hogy az ember ki van vetve a létbe. Tehát mi magunk vagyunk. Itt a nagy történelmi folyamat, de az ember maga van. És három dolog megrettenti az embert. Megrettenti a halál. Hogy azzal szembe kell nézni. Ugye Ádám mit mond a végén? Csak azt a vég, azt tudnám felejteni, hogy meghalok. Aztán megrettenti a szabadság. Amit nagyon most érzünk, mert egyszerre fél az ember a képességeitől és a tehetetlenségétől. Hát már Madács írja, hogy az ember majd a vegykonyhájában majd mindent ki fog találni. Hát nem ez van most, hogy mindent ki akarnak találni, még az emberi természetet, szerveket, mindent, hogy át akarják formálni, hogy itt van ez a nagy képessége az embernek, és ott van a tehetetlensége, hogy nem tudunk mit csinálni. És azt mondja, ott van az Isten, és mondja Kierkegaard, hogy a lelkiismeretünkben is megszólal, és el kell számolnunk. És ez egy szorongást okoz az emberben. És ez is benne van, ez a létbe kivetettség a tragédiában. És hát ő Madács, hogy egyrészt megérte nemzetének a sorsát, a elbukott szabadságharcot, az eszmény bukását, a nagy gondolat, hogy a szabadság, egyenlőség, testvériség semmi se lett belőle. Megélte a maga személyes tragédiáját, így aztán ezt kiterjesztette, rávetítette az egész történelemre. Azt lehetne mondani, hogy világszínpadot csinált a történelemből, és ezért jönnek az egyes színek, hogy először van az égbe, ott van az Isten világa, megbomlik a harmónia, utána a paradicsomba, utána az ember elbukik, utána van az egyiptomi szín, hogy ott a szabadság eszméje is följön, fölmerül már, de ott milliók dolgoznak, az egyé a fáraói, ott van az aténi szín, amikor a egyenlőség eszméje előkerül, de nem lesz belőle semmi, a Rómának a bukása, akkor jön a kereszténység, amelyik nagyon jó indul, de aztán ott vannak a harcok Bizáncba, később a kereszténységbe is, aztán megyünk főfelé időbe, ilyen történelmi betekintés a középkor végébe, Prágába, aztán a párizsi vagy a párizsi forradalom ideje, amikor ugye hát gyilkolják egymást a forradalmárok, akkor a Londonban a kezdődő kapitalizmus, a farkastörvények, a szabad verseny, és akkor jön az a jövőbe látás, a falanszter, hogy ilyen lesz a világ, hogy teljesen az ember kommunizálva lesz, elvész a szabadsága, utána elmegy az űrbe az ember, ott mindentől elszakad, már nem lesz semmi se, aztán visszazuhan a eszkimó, a abba a világba majdnem ahonnét indult, hogy ilyen ősemberi állapotokba visszatér, ugye nekünk is megvannak a félelmeink, hogy fölrobbantják a világot, aztán visszatérünk az ős állapotokba, és hát akkor utána jön a vége ott a paradicsomon kívül, amikor Isten még szól az emberhez. Na most ez a mű kezdődik ugye a teremtéssel, amelyben hát olyan mondatok, magában a műben is olyan mondatok vannak, amik szálló igévé váltak. Ha kinyitja az ember a szálló igék szótárát, akkor azt látja, hogy Petőfi után Madásnak van a legtöbb szálló igéje. Szálló igén azt értjük, hogy egy költőt idézünk, és azt nagyon sokszor bizonyos élethelyzetekre alkalmazunk. És akkor ugye ezt is ismerjük itt a legelején, mikor azt mondja az Úr a teremtéskor, hogy be van fejezve a nagy mű, igen, a gép forog, az alkotó pihen, évmilliókig eljár tengelyén, míg egy kerékfogát újítni kell. És akkor gondolkodik tovább az író, hogy hát ez akkor így szépen magától megy majd, az Istennek semmit se kell csinálni. Egyébként ez a deista világkép, hogy Isten megteremtette a világot, aztán magára hagyta. A kereszténység ezt nem vallott, tehát már a patrisztikában is azt mondták, hogy Isten folyamatosan teremti a világot. Tehát nem úgy van, hogy megteremtette, hanem a föntartással, a világegyetem föntartásával is folyamatosan teremti a világot. De aztán jön Lucifer, a gonosz szellem, aki rögtön elkezdi becsmérelni az Istennek a művét, meg azt mondja, hogy hát te csak azért alkottad, hogy téged dicsérjenek, és akkor mondja az Úr, hogy engem csak hódolat illet, és nem bírálat. És aztán hát mondja, hogy a Lucifer, hogy mi végre az egész teremtés? Dicsőségedre írtál költeményt, belé helyezted egy rossz gépezetbe. Ugye ez a tagadásnak a szelleme. Egyébként ez a könyv, vagy ez a mű, a keresztény gondolkodás kultúra nélkül nem érthető meg. Eredeti bűn, Sátán, ugye a gonosz lélek, megváltás gondolata, ez keresztény kultúrán belül válik érthetővé. Nem bibliai parafrázist írt ő, nem egy tovább magyarázata a Bibliának, hanem abból a gondolatkörből vette a gondolatait, amelyek hát nagyon időszerűek, hogy van eredeti bűn, hogy az embernek a gondolata meg a akarata rosszra hajlóvá lett, azt hiszem azt nem kell bizonyítani, hát gondoljunk csak arra, hogy mennyi korrupció van a világban, azok az emberek, akiknek nem volna rá szüksége, hogy különböző pénzekkel lefizessék őket, mert úgyis sok van nekik, de hát bennük van a rosszra való hajlam, mint ahogy bennünk van. Tehát eredeti bűn létezik. És ugye a gonosz lelket, a sátánt is vallja az egyház, hogy létezik. Én szerintem ez a háború, ami most van, ez is nem pusztán csak emberi rossz indulatból van, ebben benne van a gonosz léleknek a munkálkodása. Tehát ez valóban olyasmi, ami valóság, és itt van a mi életünkben. És aztán hát mindegyik szép eszme, gondolat elbukik, és újra kell kezdeni, méghozzá Ádám kezdi újra. És azt is meg lehet figyelni a drámában, hogy az elején eltűnik az Úr a paradicsom jelenet után, és csak a végén jelenik meg, mintha magára hagyta volna az emberiséget az Isten, hogy akkor csinál te ember, te legyél a maga sorsának irányítója. Melyek azok a nagyon nagy gondolatok, amelyek foglalkoztatják őt itt? Segítségül hívom Hubay Miklóst, a drámaírót és nagy dramaturgot, egy 20. századi nagy ilyen drámaírónk volt, illetve dramaturgunk, ő miután rendezte ezt a drámát, ő szedte össze ezeket a gondolatokat, azt mondja, első gondolata, vagy kérdése Madásnak az, hogy miért a persznyi öntudat, hogy lássuk a nem lét borzalmait. Tehát öntudatunkra jutottunk, azt arra jutottunk, hogy meg kell halnunk. Akkor mire való ez az öntudat, hogy azt lássuk, hogy meg fogunk halni, ugye értelmetlen a lét. És akkor a végén öngyilkos akar lenni. Ádám, mit állsz tátongó mélység lábaimnál? Ez a kérdés akkor merül föl, amikor azt mondja az ember, hogy nincs értelme az emberi létnek. Camus, a későbbi nagy egzisztencialista, azt mondta, hogy egyetlen nagy kérdés van, hogy Isten nélkül legyünk szentek, ha ez nem megy, akkor hogyan legyünk öngyilkosok? És hát maga Madács is a legjobb barátjának, Szonták Pálnak írta a tragédia idején egy levelében, amikor a tragédiával foglalkozott, ha komolyan vesszük az életet, jaj nekünk, előbb-utóbb megátkozzuk az embert és a világot. Létünk őrültségig bús. Tehát, hogy ennyire abszurd a lét, és hát ugye itt van ebbe a kérdésben, hogy itt a szakadék, hát leugorjak vagy ne ugorjak? Ugye ez egy nagy kérdés. Utána, hát ha már egyszer küzdünk és mindig újra kezdünk, akkor megy-e előre az emberi nap, a fajzatom, megy-e előbbre? Vörös Martinak idején azt kérdezte, hogy ment előbbre a világ a sok könyv által, hogy jobbá lettek-e? Ugye, a Lucifer gúnyolódott, hogy hónap te, Ádám, ki fogod gúnyolni azt, amiért ma küzdöttél. És az Ádám azt mondja, hogy bármi volt az eszmém, akkor mégis lelkesített, emelt, így nagy és szent eszme volt. Tehát nem lehet megtagadni azokat az eszméket, amelyek korábban hevítették az embert. Aztán van egy ilyen rész, hogy azon elmélkedik, hogy bizonyos emberek mivé váltak. Hunyadinál azt írja, hogy mi lesz az első hőséből a keresztnek, mi lett volna, ha például Hunyadi töröknek születik, akkor biztos, hogy a török ellen harcol. Szóval, mi lett volna Luther, hogyha pápa lett volna? Akkor lehet, hogy egész másként. Hát, hogy ez is egy kérdés, hogy miért rabló az egyik ember, miért szent a másik? Hogy miért születtem így, miért nem úgy születtem? Ez is egy nagy kérdés. Aztán itt a nőkről való keserű nézete Madásnak, mert ugye nagyon sok rosszat megkapott Fráter Erzsébettől, azt mondta, hogy a nő méregből s mézből összeszűrve mégis miért vonza az embert? Fölteszi a kérdést. És aztán a végén az, hogy hát végre, mi végre van a teremtés? Ez is egy nagy kérdése a tragédiának. Ugye, tehát állandóan ez a gondolat, hogy van egy nagyon nagy eszme, és el kell buknia. Mert amikor például a kereszténységről szól, akkor olyan gyönyörűen, ugye Péter apostol ott a római színnél mondja, hogy az Úr meghallgatott. Tekints körül, az elkorcsosult föld újra kezd születni. E medvebőrös barbár harcfiak, ugye jönnek a barbárok, kik üszköt vetnek fényes városokra, kiknek lova múlt századok vetését tiporja el, s istálót elhagyott templomfalak közt lél, új vért hozand az elsilányult megfogyott erekbe, s kik cirkuszban himnuszt énekelnek, míg a bős tigris keblöket kitépi, új eszmét hoznak a testvériséget és az egyének felszabadulását, melyek meg fogják rázni a világot. És utána mondja Péter apostol Ádámnak, hogy legyen hát célod, Istennek dicsősége, magadnak munka, az egyén szabad érvényre hozni, mind benne van, csak egy parancs kötvén le, szeretet. Tehát ilyen gyönyörűket mondanak az apostolok, és amikor eljutunk már a hetedik színre, a bizánci udvarba, ahol már ugye a cezaropapizmus van, ott a pátriarkák küzdenek, és hát kicsit a grotesznek tűnik, holott nagy tét volt a homoousius, vagy a homoiousius, hogy Jézust hasonlónak, vagy azonosnak, egyenlőnek mondják ki az Isten fiával, de ott szinte ilyen nevetségességnek tűnik, hogy egy íbetűn veszekednek, tehát hogy veszekednek, hogy a kereszténység is nagyon jó indul, de aztán vissza-vissza esik a kereszténység is, mint minden. Akkor hát ami a prágai színben van, az a sok különc bolond ember, akik ott vannak, hát mintha a mai világot látnánk, mert tényleg annyi eszement emberrel találkozunk, akik ilyen performanszok, meg mindenfélék, ugye, hogy az ember nem tudja, ezeknek van normális esze, és mert hogy a prágai színben is ott van. És aztán jön a jövőbe látás, a falansztár jelenet, és az mondja, mi ország ez, mi nép, melyhez jövénk? E régi eszmék többé nincsenek, nincs kisszerű volt és a honfogalma, nem kisszerű volt-e a honfogalma? Előítélet szülte egy koraszt, szűkkeblűség versengés védte meg, most már az egész föld a széles haza, közszél felé társ már most minden ember, s a csendesen folyó széprend fölött tisztelve áll, örül a tudomány. Hát nem a mai világ ez. Nem kell haza, nem kell nemzet, nem kell semmi, nem kell. Ez egy elavult fogalom, és hát most itt van nekünk ez a csendesen szépen folyó rend, itt van örül a tudomány, ami majd mindent el fog intézni. Mennyire jövőbe látod, hogy idáig jutunk, hogy tényleg megtagadja, és akkor jön, hogy a múzeumok is fölöslegesek, meg fölösleges a régi múlt őrzése. Ez mind a falanszter jelenetben benne van. És akkor hát már totál elkeseredik, hogy végig járja a különböző történelmi fázisokat, és hát akkor van az, hogy itt előttem ez a szakadék, hogy bele kellene ugrani, mondja az Ádám már, hogy öngyilkos akar lenni. És akkor nem engedi meg neki még az Úr sem, hogy öngyilkos legyen, és hát a Sátán is, mintha a Lucifer is, mintha néha javát akarná, úgy csinál Ádámmal, de hát ha meggondoljuk, Jézus megkísértése jeleneténél is a gonosz lélek mit mond? Hát megéhezté, hát ezeket a kenyereket változtass már kenyérré, vagy köveket változtass már kenyérré. Tehát a gonosz lélek nem mindig úgy támad az emberre, hogy na hát öld meg tegyél valami nagyon gonosz dolgot, hanem a jónak a látszatával jön sokszor, és itt ebben is benne van, itt ebben a 15. színben, mikor ott elkezd gondolkodni, hogy hát mit ére persznyi öntudat, hogy lássuk a nem lét borzalmait, és hát talán legjobb lenne öngyilkosnak lenni. És akkor hát visszahúzzák Ádámot az öngyilkosságból, ott megjelenik Éva, és akkor mondja, hogy hát Ádám, hát anyának érzem, ó Ádám magam, tehát ne legyél öngyilkos, mert születik gyerekünk, az életnek menni kell tovább. És akkor az Úr szól, azt mondja neki, hogy ne kérd tovább a titkot, mit jótékonyan takart el az Isten kéz vágyó szemettől. Ha látnád a földön múlékonyan, pihen csak lelked, s túl örök idő vár, erény nem volna itt szenvedni többé, ha látnád a por lelkedet fölissza, mi sarkantyúzna nagy eszmék miatt, hogy a múló perc élvéről lemondj, míg most jövőt ködön csillogvát. Ha persznyi léted súlyától legörnyedsz, emel majd a végtelen érzete, s ennek elragadna büszkesége, fog korlátozni az arasznyi lét, és biztosítva áll nagyság, erény. Tehát az Isten azt mondja neki, hogy Hát most ne törődj ezzel, hogy mi ennek az igazi oka, hanem küzdjél tovább. Tehát itt a hegeli dialektika, hogy mindig új kezdődik, ez nem marad meg ebbe. Tehát az ember élete nem egy sziszifuszi élet, hogy mindig visszazuhanunk, és akkor mindig újra kezdünk, hanem zárul egy biztatással. Amikor a kéziratot böngészték, nézték, akkor sokan azt mondták, hogy lehet, hogy ennek a pessimistának tűnő műnek a végirát oda tette Arany János, hogy ember küzd, és bízva bízzál, mondottam ember, küzdj és bízva bízzál, hogy hát Arany János tette, hogy hát mégis ilyen happy end-de végződjék ez a mű, de nem, ezt maga Madás tette a végére. Ő tette oda. Tehát ott még van egy nagy kérdés, hogy csak az a vég, csak azt tudnám feledni, hogy félek a haláltól. Az Isten mondja neki, hogy mondottam ember, küzdj és bízva bízzál. Tehát, mint egy erőtön belé, hogy ne hagyja annyiba is, és lesz ennek értelme, még hogyha most nem is látja. Tudjuk azt Madás műveiből, hogy még van egy nagy műve, a Mózes című műve, ezt sokszor adták annak idején, ugye Sinkovics Imre volt a Mózes. Itt meg azt lehet mondani, hogy a Mózes valójában Madács Imre. Ott nem Lucifer és nem Ádám, hanem ő maga. És a legvégén, amikor vége van a Mózes történetnek, Mózes meghal, akkor Józsué, a választott népnek, a Mózes által megválasztott vezére ezt mondja. Mózes meghalt, letérdre nemzetem, prófétát sírba szállott, és vele a kétes küzdés fájdalmas kora. De ó, ne hidd, hogy meddő volt azért egy gyászkor. Nem, nem, az szülé ez újat, melynek csak kínja volt az övé, virága. Miénk lesz, hogyha az új nemzedék bátran s győzelmi hittel lép elé. Fújjátok a harckürtöket előre, Jerikó kapujához, hogyha Isten lesz keblünk vérte, kürtjeink szavára, erős fala előttünk porba dül. Tehát, hogy Jerikót bevesszük, miénk lesz a győzelem. Tehát ez egy évvel későbbi munkája, ezt már így fejezte be, hogy sok küzdés van az életben, nem látjuk az értelmét, de mégis tenni kell, és a végén az, hogy miénk lesz a győzelem. Egyébként említettem, hogy piaristákhoz járt iskolába, mélyen vallásos katolikus nevelést kapott. Arról nem tudok, hogy mennyire volt gyakorló hívő vagy sem élete felnőtt korában, de olvastam a gyászjelentését, amit az anyja adott ki, és abban az van benne, hogy hát tehát mondják, hogy Madács Imre, országgyűlési képviselő, stb. A halotti szentségek ájtatos fölvétele után adta vissza lelkét a teremtőnek. Tehát a gyászjelentésén ez volt, hogy így halt meg, hogy nem az egyháztól távol, hanem szentségekkel megerősítve, mint ahogy mi mondanánk, tehát hitben halt meg. Tehát ez a küzdelem, ami az ő élete volt, az azért nem volt hiába való, és hát így fejezi be az életét. Nagyon sok mindent lehetne mondani erről a nagyműről, meg az életéről. Talán sikerült valamit a 200. évi jubileum alkalmából fölvillantani, hogy Madács Imre mennyire foglalkozott azokkal a lét nagy kérdéseivel, amivel a halandó, gondolkodó ember előbb-utóbb szembe találja magát, és készteti arra, hogy ő maga is gondolkodjék azon, hogy mi végre van ez az arasznyi lét. Dicsérthessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Mária Rádió.
Enciklikák.
Caritas in veritate.